Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Róman Ditta Gordonka művésszel Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádióban Róman Ditta csellóművészt. Kedves Ditta, kedves művésznő, először is engedje meg, hogy én gratuláljak ahhoz, amit tegnap este hallottam a Bartók Rádióba, mert a Bartók Rádiónak este 7:30-tól volt egy élő közvetítése, ahol a nemzeti filharmonikusok játszottak, méghozzá 200 év magyar zenéjéből válogattak, Erkel Hunyadi László nyitányát, második szám volt Dubrovai Lászlónak a Gordonka versenye, amiben ön volt a szólista, Csiki Boldizsárnak az erdélyi rapszódiáját és a Kodály Hári János szvittjét hallhatta a közönség, és nekem, megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon tetszett ez a hangverseny, érdekes volt és nagyon szép volt, és külön gratulálok önnek, hogy azt az érzékenységet, ami önbe megvan, azt az empátiát, amire képes, igazán egy művész ember képes volt ebbe a modern darabba, amit a 75 éves Dubrovai László írt, nagyon sok szépséget sikerült ebbe a darabba nekem hallani. Egy régebbi újságcikkben olvastam önről, ezeket a szavakat, ha megengedi, akkor felolvasnám. Rollerrel és csellóval szelte az utcákat, mostanság kislánya vette át a kétkerekű vezetését, maga pedig a hangszert és a bevásárló szatyrokat viszi. Amikor pedig nem a hátán cipeli, akkor teljes testtel is lélekkel játszik a 4, illetve 5 húros csellón, mely nem nehezítője, hanem kiegészítője Róman Ditta anyaságának. A fiatal művésznő lakott már Svájcban, Amerikában 3 nyelven beszél, férjével Fasang László orgonaművésszel és kislányukkal pedig valódi zenés családban élnek. Ízig-vérig művész, de nem csak művész, hanem tanár is. A szüleiről mesélne egy pár mondatot, mert biztos, hogy örömmel vennék a kedves hallgatók. Parancsoljon, Ditta!
Zenész sem akárhogy lesz az emberből, ugyanúgy ember se és tanár se. Nagyon sokat köszönhetünk a szüleinknek, és nagyon számít az, hogy mi van a hátizsákunkban minden szempontból. Édesanyám, ő is ízig-vérig pedagógus, akinek így az életének talán a legfontosabb része az, hogy gyerekeket tanít, és kiművelt emberfőket próbál belőlük kovácsolni. Mindig is közel állt édesanyám szívehez, hogy zenészekkel foglalkozzon, és jelenleg is a Weiner Leo szakközépiskolában tanít.
Zeneművészeti szakközépiskolát tegyük hozzá.
Zeneművészeti szakközépiskolában, és ott franciát, meg magyar, erkölcstant, meg filozófiát olykor. És most már lassan befejezi ezt a pályafutását, de nagyon csodálom azt, hogy milyen intenzitással és odaadással tette ezt, és nagyon sokszor megbeszéltük, hogy mit tanít, hogy tanít, kit, meg elmeséli, hogy változtak meg a gyerekek, meg mennyit nehezedett a munkája, meg hogy változtatták meg a mobiltelefonok a világot, és hogy hogyan változik meg a gyerekek agyberendezkedése, vagy mennyire használják egyáltalán. De minden esetre nagyon látom benne azt, hogy komolyan veszi ezt a feladatot, tényleg maximálisan, és sok oldalon, az mindig inspiráló volt számomra, ahogy meséli, hogy pláne zenészeket tanít, hogy nem egyszerűen mondjuk irodalomról beszél, hanem rögtön összekapcsolja valamilyen más társművészetekhez, vagy akármihez, hogy kapcsolódjon, hogy ne csak így önmagában a kötelező dolgokat tanítsa meg, igen, azt a fejezetet, ahol tartanak, hanem nagyon széles látókörű, fontosnak tartja, hogy a zeneileg is műveltek legyenek ezek a gyerekek. Tőle mindenképpen ezt örököltem, hogy a gyerekek érdekeit nézzük. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy már sokszor a tanárért van az iskola, és nem a diákért. És ő mindig a diákok oldalán volt, és mindig ezt nagyon-nagyon értékelték, és azért van, hogy azóta is felhívják a volt növendékei.
Hát ez se véletlen, tudja.
Igen.
Is.
Hát én is nagyon örülök, amikor így tartom a kapcsolatot a volt tanítványaimmal, mert én Debrecenben az egyetemen tanítottam már 3,5 évet, mielőtt megszületett a kislányom. Azóta magán tanítok. Édesapám meg ugye ő zongora, művész és tanár.
Említsük meg
Róman Imre, igen, és ő Salzburgban tanít most már évtizedek óta, mert a szüleim elváltak amikor nagyon fiatal voltam, tehát nem együtt éltek. Sajnos nem édesapámmal nőttem fel, de a zene mindig egy közös kapocs volt.
Persze.
És akármikor, hogyha találkoztunk, akkor, amikor már csellóztam, akkor leültünk és játszottunk. Nagyon csodálom benne, hogy mindig egyenrangú partnerként kezel gyerekkoromtól kezdve. És ez mind a mai napig így van, amikor most is lemezt vettünk fel.
Pont
akkor...
ezt akartam mondani, egy közös lemezük is született,
igen,
ugye?
Igen, és akkor is az egy teljesen egyenrangú, közös munka volt, és sosem éreztem azt, hogy ő a tanár, a professzor, a nagy tudás.
Nem éreztette benne.
Nem. És ő egy nagyon közvetlen ember. Azt hiszem, hogy ezt örököltem tőle a színpadon is, vagy többször volt, hogy beszéltünk koncerten, és mondták is, hogy milyen jó, hogy mind a ketten nagyon közvetlenek vagyunk. Tehát, ahogy most beszélünk a rádióban, ugyanígy egy koncerten is előfordul, hogy én is beszélek a zenéről, vagy csak megszólítom a közönséget, aminek általában szoktak örülni. Szóval édesapám olyan, hogy mindegy, hogy gyereket tanít, vagy idősebb felnőttet, vagy bárkit,
persze,
bármilyen kultúrából jövőt, mert nagyon sok ázsiai növendéke van, minden évben megy Japánba, és ugyanúgy beszél velük. Azért talán, mert tényleg igaz, hogy a zene az egy nemzetközi nyelv. Nagyon inspiráló volt mindig is édesapám hozzáállása a zenéhez. Van a zenének egy olvasata, az, hogy ő tényleg utána néz a dolgoknak, a forrásoknak, igen, hogy a zeneszerzőt tiszteljük. Nagyon izgalmas az, hogy ő szeret átiratokat készíteni, és ebben is követem őt, meg még szerintem abszolút jól tudna zenét is írni, és még bátorítom, hogy ezt is tegye. Szóval őtőle ilyesmiket tanultam, meg az alázat a zeneszerzők iránt. Sajnos a nagyapám, aki hárfaművészőt nem ismerhettem, túl korán itt hagyott minket. Bartók Konzió volt hárfatanár, és az operaház hárfaművésze volt évtizedeken át. Hogyha egy hárfással találkozom, akkor azok így könnyekig meghatódva szokták emlegetni a nagypapámat. A jelenlegi rektor a Zeneakadémiának, Víg Andrea is a tanítványa volt, még az egyik utolsó tanítványa. Szóval ez nagyon megható, amikor az ember rokonait nem szidják, hanem mert tudom, hogy van ilyen ember, akit azért elítélnek, hogy milyenek a szülei, és nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy mindenki dicsérni szokta a szüleimet.
Ön családjában Kossuth Díjas is volt, ha azt még megemlíteni a hallgatóknak.
Igen, azt meg édesanyám ágában van, a vadász család,
igen,
és a vadász elemérnek hívták a dédapámat, aki kétszeres Kossuth Díjas geológus volt. És az érdekes, hogy amikor lakást kerestünk, akkor a Szabó József utcánál volt egy lakás, és akkor hát gondoltam, olyan gyakori név, hogy Szabó, hát, és megnéztem az interneten, és kiderült, hogy a dédapám Szabó József Díjas volt, mert hogy ő volt az első híres geológus.
Aha.
Szóval általában nem annyira ismerjük a geológusokat, de például a bauxit miatt nagyon ismert volt a dédapám, aki az egyetemen is egy híres professzor volt, a geocézár becenevet
is
megkapta.
Tudom, ez volt a becenevet.
Igen.
Ditta, engedje meg, hagyd kérdezzem meg, hogy mit jelent ön számára a tanítás?
Hát egy misszió, egy életcél, ilyen aprócska jelzőkkel illetném. Azt hiszem, hogy a tanításban érzem azt, hogy igazán a helyemen vagyok. Koncerteken is szerencsére gyakran előfordul, de egy koncert az viszonylag rövid távú hatással rendelkezik általában.
Igen.
Tehát, hogy ugye tegnap is volt ez a hangverseny, akkor esetleg egy jobb kritika emberekben talán megmarad egy darabig, viszont talán összetudom ezt most hasonlítani azzal, amikor egy vágott virágot veszünk a boltban, ilyen egy koncert egy kicsit általában, és a tanítás az pedig az igaz kertészkedés. És egyre
érdekes
jobban...
hasonlat, de ha utána gondolok, akkor sok
egyre
jobban
van benne. Egyre jobban szeretem a kertészkedést is, talán nem véletlenül. Mm. Az, amikor az ember tényleg tudja, hogy hogyan kell gondozni egy növényt. Tehát amikor eleve van egy jó mag, ugye, az a jó tanítvány.
Igen.
És azt elültetem egy termékeny talajba, ez lesz mondjuk a jó infrastruktúra.
Akkor jól kell gondozni.
Igen, ugye? És akkor a megfelelő gondozás, megfelelő körülmények, a jó napfény, a jó hely, és aztán metszeni is kell időnként, de nagyon óvatosan, mint egy bonszájt mondjuk, tehát az egy nagyon komoly művészet, ugye, hogy aztán abból egy olyan növény, egy olyan ember kerekedjen,
értem,
ki,
értem,
ami aztán tényleg egy önmagában egy csodálatos dolog. Már most is van ilyen virágom, gyümölcsöm szerencsére, amikor elkezdtem tanítani Debrecenben, ott is olyan növendékeim lettek, akikből már tanárok lettek, vagy zenekarban játszanak, vagy külföldön tanulnak, és ez egy csodálatos
tehát
örömet tanárnak.
Növendékeire.
Hát nagyon, igen.
Jó, értem.
Persze. persze, természetesen.
Jogosan.
Igen, amikor sikerül felkészíteni valakit egy külföldi felvételire, igen, vagy ilyesmi, igen, nagyon fontosnak tartom, hogy én nem csak csállózni tanítok valakit, hanem az egész embert nézem. Nagyon sokszor hiányzott az én tanáraimból ez a fajta megint csak empátia, hogy odafigyeljen az emberre, mert a zenében az is nagyon különleges, hogy nem lehet hazudni. Tehát ahogy játszunk, az fizikailag is, és akusztikailag is teljesen tükrözi a személyiséget.
Ez így van. Meg és a belső érzelmei jönnek ki az embernek a játék
közben. Lehet, hogy valaki nem mindig veszi ezt észre, hogy valaki mondjuk egy híres előadó, és akkor hát az biztos akkor jól játszik, de figyeljék meg a kedves hallgatók, hogyha valaki nem tetszik nekik, akkor higgyék, igen, el bátran a szívüknek, akkor is, hogyha híres az illető, és értékeik azt, aki lehet, hogy nem is olyan híres, de megszólítja őket. Lehet, hogy a helyi templomban valaki énekel. Az ugyanolyan értékes, mint hogyha egy sztár lenne a tévében, mert az, aki őszintén zenél, az a legértékesebb kincs. Bátorítok mindenkit, hogy zenéljen, mert olyat hoz ki a lelkéből, amire semmi más nem képes. Benne volt ez a kultúránkban, hogy mindenki zenélt. Vagy énekelt, mindenki énekelt.
Hát az
mindenki.
Egész Kodály módszer erre épül,
hát
nem?
Még itt régebbre megyek vissza, tehát amikor ugye a népdalkincsünk létrejött. Tehát mindenki énekelt, és akkor majdnem mindenki hangszeren is játszott, megtáncolt. És ez az embernek egy
sajnos
olyan...
Sajnos ez egy kicsit elmúlt, bár mostanában újra vannak már próbálkozások.
De hiába van felszállott a páva, mert a vidéken sokszor nézik a tévében, és
igen,
már nem csinálják. Tehát az egy
azt
kis...
akarja oda, hogy csak nézik, de nem csinálják,
igen,
ugye?
Igen, tehát hogy a tévé az nagyon rombol, szerintem ilyen szempontból, mert a virtuózok is egy jó kezdeményezés, de én tényleg annak lennék a zászlóvivője, hogy mindenki zenéje, mert szerintem Magyarország csodálatos abban a szempontból, hogy itt fantasztikus zeneiskolai rendszer van.
Így van.
A világon egyedülálló.
Zenei nagy hatalom.
Nem is az,
még
hanem
mindig.
Maga
mindig
a zeneiskolai rendszer az egy óriási kincs. Tehát szerintem a legnagyobb kincs, ami Magyarországon van. És ezt nem biztos, hogy eléggé értékeljük így társadalmi szinten.
Nagyon értékes fiatal generáció van felnövőben most.
Hát én azt gondolom, hogy mindegyik fiatal generáció értékes.
Na de csak én a mostaniról tudok beszélni, tudja.
Hát mindegyik az, csak nagyon vigyázni kell arra, hogy a mostani gyerekekkel máshogy kell bánni.
Ez
mint,
biztos.
Mint ahogy velünk bántak.
És sokkal nehezebb szerintem, és nekik is megvannak a saját problémáik.
El kell ismernünk, hogy a régi eszközök nem jók már.
Igen,
új eszközök ellenek, és én is próbálkozom folyamatosan mindenféle új módszerekkel, a pszichológiát bevonva, meg játékokat bevonva, meg a telefonommal is a minap felvettem egy tanítványomat videóra, rögtön megmutattam neki. Ezek csodálatos eszközök, amikkel lehet élni. Igen, de mondta egy kollégám, nagyon sok problémás gyerek van. Lehet, hogy régen is volt, de most már nevet
most
is, esen
van
is gyerekek.
Gyakorló tanár is
igen, de valószínűleg a kütyüknek köszönhetően is, tehát nagyon sok inger éri őket nagyon hamar. Az a lényeg, hogy máshogy kell bánni a gyerekekkel az iskolában is, meg a zeneiskolában is, és én is próbálok segíteni, járok vidékre is, kurzusokat tartani, és próbálok az idősebb tanároknak is esetleg eszközöket mutatni.
És hogy a tanár lehet az egy példakép.
Mindenképpen.
Ugye? És önnek minden egyes tanítási napon ezért harcolni kell, hogy példakép is maradjon, ugye?
Hát én mindig élek ezzel a lehetőséggel, hogy akasztják a hóhért, és tegnap is a második sorban ült egy tanítványom,
igen,
és figyelt, és inspiráló volt számomra, hogy na, hát amiről beszélek neki az órán, akkor most megmutathatom, hogy ez milyen...
Hogy ezt hogy kell csinálni.
Igen, mert hogy van, aki egyébként nagyszerű tanár, például Wagner Ritát nagyon tisztelem, és ő nem koncertezik. De én azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy plusz, amikor bemutathatom. Nem csak
így
az,
van,
hogy játszom, hanem
így
hogy
van,
mi ez a pálya. Tehát, hogyha valaki cselló művészé szeretne válni, hogy az mivel jár, milyen az koncertezni, hogy kell kimenni a színpadra, nagyon sok minden van még.
Nagyon benne sok összetevője van. Olvastam itt előbb, hogy önnek, ha jól tudom, két hangszere van, két csellója van, az egyik 4 húrú, a másik 5 húrú. Hogy a hallgatóknak egy-két mondatba elmagyarázná, hogy mi a különbség a két hangszer között itt a...
Amikor ezek a hangszerek kialakultak, akkor még sokkal nagyobb választék volt. Tehát, hogy nem volt annyira ez, mint most, hogy akkor van a hegedű, a brácsa, a cselló, ez egy család. A bőgő az egyébként már a gamba családból maradt
ránk. Hát egy basszus
ránk
gamba magyarul, ugye a bőgő?
Így van, igen. Sokszínű volt ez a hangszer család, és akkor az, hogy egy 5 húros brácsa, vagy 5 húros cselló, az nem volt egy kirívó eset egyáltalán. Ugye, hogy van 6 húros gitár, bőgőben minden mai napig van 5 húros, meg 4 húros változat. Tehát az egy bevettebb dolog, mert a zenekarban szükség van.
Játékmódban van nagy különbség a kettő között?
A bőgőnél?
Nem.
Hát nálunk hát, meg az van, hogy a
csellóra gondoltam.
Most egyre többen kezdik felfedezni ezt az öthúros cselló világot. Talán azért is, mert Johann Sebastian Bachnak a 6. cselló szvitje az eredetileg öthúros csellóra íródott.
És 4-15-ös hangolásra, ugye?
Tehát azt nem tudjuk pontosan.
De azt még nem lehet
meghatározni. Attól függ, hogy éppen hol volt. Az is nagyon változó volt, ahogy látom a férjem orgonista, hogy attól függ, milyen az orgona, és iszonyatos különbségek vannak.
Na de azt tudja, hogy miért mondja önnek ezt a férje, mert annak idején, Bach-korában például nem is volt meghatározva,
hát hogy
a zenei áhang, erről beszélünk, tehát minden városban az orgona máshogy volt hangolva.
Igen, szóval ezt nem tudjuk a hangolás, de az is biztos, hogy nem 440 volt,
az biztos.
Mint most.
Az biztos.
Azt a 20. században találták, hogy pont az 440.
És tényleg a barokk hangolású hangszerekkel, most a vonos hangszerekkel gondolok, könnyebb játszani egy fokkal? Azért, mert nem annyira feszesek a húrok, vagy ez tévedés?
Ezt egyáltalán nem mondanám. Teljesen más. Egyébként én meg fémhúrokkal játszom az öthúros csellomon is. Tegnap Vashegyi Györgyel ezt így megvitattuk, mert ő nagyon szereti azt, hogy korhú hangszereken.
És bélhúrokkal
játszom. Bélhúrokon és barokvonóval. Én meg megvédtem az én verziómat, ami egy hibrid, én barokvonóval játszom fémhúrokkal és modern hangszeren. Szerintem mindennek fölött áll az, ahogyan játszom.
Persze.
Viszont hogy nagyon fontosnak tartom azt a kutató munkát, amit szerintem kötelességünk elvégezni, hogy de a zeneszerző abban az időben mire komponált. Tehát amikor egy Steinway zongorát, egy D-modellt, egy nagyon nagy hangverseny zongorát veszünk.
És Bösendorferrel összehasonlítunk?
Nem, hanem összehasonlítjuk azzal, amire Mozart írta a zongoraversenyt.
Ja, annak
idején. Az teljesen más világ.
És ez más hangzás is volt.
Igen. És
mennyire tudjuk mi ezt a hangzást visszahozni?
Teljesen. 100%-osan vissza tudjuk hozni, csak a fülünket nem. Megszokjuk a lemezfelvételek miatt is, meg attól függően is, hogy mekkora koncertterem, az nagyon nem mindegy, vagy milyen a hangverseny. Hogy milyen akusztika van. Például tegnap a Vigadó termében egy ekkora nagy zenekar, ez nagyon nagy kihívás volt, mert nagyon hangos volt a zenekar, és ezért nehéz.
A teremhez képest.
Igen, tehát hogy ezeket nagyon jól meg kell válogatni, ezért szeretek templomba játszani egyedül Bachot, mert az ott jól szól. De visszatérve az öthúros csellóra, ez egy új repertoár lehetőségét kínálja számomra, amivel élek is, és lemezt is vettem fel már vele, férjemmel készítettünk egy Bach lemezt, ahol hegedű, csemballó darabokat átírtunk orgonára és öthúros csellóra. Én úgy érzem, hogy ez működik, de van, aki ellenzi az ilyenfajta irányzatokat. Én meg azt érzem, hogy ugyanúgy, ahogy mondtam a színművekkel kapcsolatban is, hogy ez az én verzióm, és megpróbálok minél inkább hű lenni a zeneszerzőhöz, tehát a hangokat nem változtatom meg. Előfordult, hogy hozzáadtam, de megpróbáltam úgy, hogy az ízléses legyen. Ehhez bátorság is kell, és szerintem az nem árt egy művész számára, hogyha rendelkezik vele.
Azt szeretném megkérdezni, hogy úgy tudom, hogy eléggé későn kezdett el Gordogán csellón tanulni. Mert azt olvastam erről, hogy mindenféle hangszer érdekli, meg érdekelte.
Az igaz, de én rögtön csellózni kezdtem, édesanyám hatására, javaslatára, mert egyébként énekeltem, az végigköveti az életemet, meg a zongora is érdekelt, de akkoriban nem volt otthon zongoránk, semmilyen hangszerünk. Ez is olyan érdekes, hogy én végül is otthon nem láttam, hogy valaki gyakorolt volna, tehát ezt nekem kellett behozni a családba. Szerintem azért jó, hogyha nagyjából az iskoláskorban kezd valaki zenélni, mert akkor a kottával való kapcsolat az hasonlatos az olvasáshoz, és akkor azt így egymás mellett jól lehet csinálni. Hogyha egy 5 éves gyerek már tényleg nagyon érdeklődik a zene iránt, akkor bátran vigyük el zeneiskolába.
És itt az első tanára is gondolom, hogy meghatározók voltak az ön számára, hogy megszerettették önnel ezt a hangszert, mert a legtöbb dolog ott bukik el, ugye a zeneoktatásban is, hogy az illető gyereknek elveszik a kedvét.
Ez nagyon fontos. És hát csak egy példát mondok, a tegnapi koncerten ott volt az első cselló tanárom.
Igen?
Igen. Na. Szóval, hogy ez nem véletlen.
Hát gondolom, hogy jogosabb büszke önre.
Igen, és a zongora kísérő is ott volt. Nagyon, nagyon megható volt.
Elhiszem.
Tehát aki zeneiskolában a zongora kísérőm volt, ő is nagyon lelkes rajongóm is. Hát szóval lehet, hogy én meghatottam tőle talán még jobban is, mint a cselló tanárom, hogy ez milyen nagy dolog.
Nem biztos.
Nem tudom, de hogy biztos neki is nagy öröm. Azt hiszem, nincs még egy ilyen növendéke, akit így látna zenekarra szólistaként. Hát ez olyan, mintha egy díjnyertes virágunk lenne kertészként.
Na most arra kérném, hogy egy pár mondatban a családjáról mesélne, és egy nagyon érdekes kérdést tennék fel önnek, hogy Hogyan egyeztethető össze az előadó művész munka a családi élet adta mindennapos feszültségekkel? Ön nem csak muzsikus, hanem anya is, feleség is. Azért ez nem egy könnyű feladat, Ditta, ez hogy lehet megoldani?
Folyamatosan tanulni kell egyrészt. A legnehezebb az egészben az számomra, én ilyen alkat vagyok, hogy tényleg megadjam magamnak azt, amire szükségem van. És tegnap ez sikerült, tehát hogy anyaként érzem leginkább azt, hogy annyira sokat szeretnék adni a gyermekemnek, hogy már magamról megfeledkezek. És sajnos úgy neveltem eleinte, hogy a gyakorlást azt így tőle függetlenül csináltam, és rájöttem, hogy ez hiba volt, és a múltkor mondtam, hogy de most muszáj gyakorolnom Dubrovait, és hogyha ott akar velem lenni, akkor csöndben kell maradnia, és ezt sikerült betartania, csak néha énekelte be a magas hangokat, de egyébként tisztán, és örültem neki, hogy sikerült elérni azt, hogy amit én tényleg nagyon fontosnak tartok, akkor azt megcsinálom, és azt ő is látja, és ez is példamutatás. Én tényleg nagyon figyelek rá, meg próbálok a férjemre is nagyon figyelni, de ez néha megsinni a saját életem, és ki kell harcolni magamnak azt, hogy ugye a gyakorlás az nincs meghatározó, hogy pontosan hány perc,
persze.
És abból így le lehet csípni, de nem mindig tesz jó. Szóval valahogy meg kell oldani, nyilván, hogy egy nagyobb gyereknél...
Meg kell találni a középutat.
Az egyensúlyt, igen, és hát nyilván, hogy óvodába megy, akkor az alatt én tudom elvégezni a saját dolgaimat, nagyjából ez sikerül, utána viszont odaadóan csak vele foglalkozom. Sokkal nehezebb, hogy a férjem, aki nagyon elfoglalt, mert Párizsban is tanít, meg a Zeneakadémián is, meg
tudom.
A MIPA-ban is dolgozik, meg koncertezik, és hogy még őt is így sikerüljön, nehéz, hogy akkor hogyan osszuk be. Próbálunk ilyen tabunapokat beiktatni, vagy nyaralásokat, az azért tabu, mert akkor nem vállalunk el semmit, és akkor azt
de azért hangszert visznek, nem?
Lesz olyan nyaralás is nyáron, amikor a Balatonra megyünk, és hangszer is van.
Gondoltam.
Mert koncertek vannak közben, Zamárdiba szoktunk visszajárni. Amit nagyon szeretek, hogy azt szoktuk csinálni a koncertjeinken a férjemmel, hogy szóval játszunk szólóban is, és utána külön-külön vagy együtt is improvizálunk, és egyre többször előfordul, hogy énekelek is, mert ahogy említettem, hogy azzal kezdődött az életem, hogy énekeltem, meg a zenei pályám, ez így most így vissza köszön, és úgy érzem, hogy ez is úgy kiegészíti a művészi pályamat, mint ahogy az anyaság az életemet.
Na most olyan különböző díjakat is nyert, ha egy párat elmondanak kedves hallgatóknak.
Nagyon szívesen mesélek erről egyébként, mert ha bár gyerekkoromban így a szüleim se tartották olyan fontosnak, mert nagyon szerény emberek is egyáltalán nem könyöklő alkatok.
Hát ön se olyan.
Hát igen, de ehhez a pályához azért valamennyire kell, és nyilván nem egy szerény pálya az, amikor az ember kimegy a színpadra. Azt mondta Végsend, hogy maga mire olyan szerény.
Igen.
Tehát, hogy olyankor ne legyünk szerények, hanem, és hogyha valaki nagyon tehetséges, akkor ne szerénykedjen vele, és én bátorítom a tanítványaimat, hogy versenyezzenek. Szóval én viszonylag későn jöttem erre rá, sajnos, és a tanáraim sem bátorítottak. Amikor viszont elmentem Lipcsébe a Bach versenyre, akkor már viszonylag öreg voltam.
Na jó.
Hát igen, 29 évesen abszolút a legidősebbek között voltam, de az egy nagyon szerencsés pillanat volt az életemben, és már akkor is egy nagyon nagy szerencsét jelentett a kislányom, és azóta is az, szerencsecsillagom. De ez egy olyan szerencsés verseny volt, nagyon kiváló zsűri volt, tehát hogy ez nagyon fontos szerintem, hogy tisztelje az ember a kritikusait, és nagyon jó repertoár volt, ami hozzám passzolt, a férjemmel játszottunk, ott tényleg kísért, mert ugye én voltam a versenyző.
Igen.
Különleges élmény volt az életemben. Malia mesével még fiatal koromban versenyeztünk Triestben, az is egy kellemes élmény volt, akkor még mind a ketten nagyon zöld fülőek voltunk, és fel se fogtuk, hogy mi történik. Ott két külön díjat kaptunk, de az is nagyon kellemes volt, de szerintem akkor még nem voltam eléggé céltudatos. Sokkal később jöttem rá, hogy ehhez a pályához nagyon nagy céltudatosság kell.
De itt Magyarországon is úgy tudom, junior prima díjat kapott?
Igen, hát az ugye nem versenyeredmény.
Tudom,
és
de az, akkor
az
is egy
érdekes
díj.
Mert tényleg az olyan volt, hogy azt éreztem, hogy még nem érdemeltem ki. Most már szerintem igen, így utólag kimondhatom.
Hát arra inspirálta szerintem, miután megkapta ezt a díjat, hogy bebizonyítsa, hogy ő megérdemelte,
hát
nem?
Hát nem kellett tagadni, hogy elég nagy pénzdíja jár a junior prima díja, hogy a igen. Prima primissima is, mert ez annak az ifjú 30 éves korig tartó díja.
Változata. Igen.
Igen, és abból a pénzből vettem az 5 húros csellómat. Tehát, értem, hogy ez értem. Egy befektetés volt, ami nagyon jól megtérült. Nekem sok minden megadatott, ami másnak nem. Voltak nehézségek is az életemben, és ezekből tanultam. koncertek előtt is általában szoktam valami isteni segítséget kérni, hogy minél több spiritualitás legyen az életünkben, mert hogyha csak a hétköznapokat veszük, akkor nem véletlen mondjuk, hogy azok szürkék. Nekem ma reggel például a kislányom mosolya volt a napsütés, de ugyanígy egy imádság, vagy az, hogyha nyitottak vagyunk egy felsőbb segítségre, akkor az bearanyozza a napunkat.
Kedves művésznő, kedves Ditta, nagyon szépen köszönöm ezt a szép beszélgetést, amit tudtunk itt folytatni, és szeretnék öntől és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm én is a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Róman Ditta, Gordonka művésszel Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
A lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.